tartalmas esténk lesz, kérem szépen az írvünk traktátus 48-as lapját fogjuk 48-as lapját fogjuk tanulmányozni. És tulajdonképpen egy új témát kezdünk, de nem egészen egy új témát, egy kicsit fel kell frissítenünk egy részletét a Misnának, amivel most már sokadik napja foglalkozunk. Ugye tulajdonképpen a Misna arról beszélt, hogy ha valaki alszik, és alvás közben jön rá a szombat, akkor létrejön-e a szombat határa, vagy sem? Ugye ez volt a központi kérdése a Misnának, és ebben két vélemény volt, a bölcsek véleménye és Rabbi Yochanan ben Nuri véleménye. Rabbi Yochanan ben Nuri azt mondta, hogy alvás közben is létrejön a szombat határ, létrejön a szombat kerület, és a bölcsek pedig azt mondták, hogy nem, alvás közben nem, tudatállapotra van szükség. Tehát, hogyha valakire alvás közben jött a szombat, és a nagy semmi közepén volt, és így nem egyértelmű, hogy hol a székhelye, nem jött létre így a székhelye, nem jön létre a székhelye azon a ponton, azon a helyen, ahol van. Úgyhogy csak egy 4 amás kerülete van. Ugye ennek kapcsán beszéltünk aztán arról, hogy a tárgyak, amelyeknek nincs tulajdonosa, hanem hefce hefker, gazdátlan tárgyak, azok rendelkeznek el, létrehoznak-e valami fajta székhelyet maguk körül, vagy pedig mindig annak a székhelye számít, aki azt a tárgyat szombaton vagy ünnepnapon magáévá teszi. És akkor azt mondtuk, hogy valószínűleg ugyanez a vita, amely a tudatállapoton kívüli, nem éber ember esetéről vitázik, Rabbi Yochanan és a bölcsek, ugyanez a vita álláspont, ugyanez a két álláspont fog érvényesülni a gazdátlan tárgy esetében is. A gazdátlan tárgy is olyan, hogy Rabbi Yochanan ben Nuri szerint létre tudja hozni a saját kis kerületét, 2000 amás kerületét, ott, ahol, onnantól számítva, ahol bejött a szombat, és a bölcsek pedig azt mondják, hogy nem, a gazdátlan tárgy nem hozza létre a kerületét. Szóval, ez volt az alapállás. És ezzel kapcsolatban fogunk most beszélgetni, részben a gazdátlan tárgy kapcsán, részben pedig majd arról fogunk beszélni, hogy ez a 4 amás terület, ezt hogyan számoljuk, azt a 4 amás kerületet, amiben az ember van, hogyha nincsen székhelye. Ugye ez több esetben is lehetséges a bölcsek szerint például akkor, hogyha alvás közben jön rá a szombat a nagy semmi közepén, de akkor is lehetséges, hogyha elhagyja a szombati székhelyét, a szombati Tchum Shabbest, akkor nem mehet tovább. Mendi? Ma? De mi? Li? Itt az olvai, de világtal. Szedem. Ezt kell viszedem. Tudsz egy skafpoldáz? Oké. Szóval ez Rabbi Chia véleménye. Ez volt az előszó, hogy ez a téma, amivel megindulunk a következő dafnak. A Dafem Zayin alján tartunk, a 47-es lap alján, és rögtön hozzá is látunk. Tani Rabbi Chia, cherem sebein tchum és sábesz, czarich mechica sel bálzer láv szikoj. Képzeljünk el egy halastavat. A halastó úgy van megcsinálva, hogy a közepén van mondjuk nádakból kirakott ilyen kerítésféleség, amiben ha a halak beletévednek, akkor nehezen tudnak belőle kijönni, és ezt valahogy ilyen halászásra használják. De ugye úgy van a halastó pozíciója, hogy a halastó az pont két város között van, és pont két város, a két város saját Tchum Shabbeszje, tehát saját szombat határa az a halastó közepén ér véget. Tehát a határ, a két város közötti szombat határ, az a halastó közepén van. Mindjárt megmutatom nektek egy rajzon, hogy így könnyebben legyen érthető, hogy miről van szó. Tehát képzeljük el, hogy ez az egyik város, ez a másik város,
És a szürke terület az mind a kettőnek a Tchum Sábeszje, tehát az a terület, ami még mozoghatnak a városlakók szombaton. Ez a fehér ovális valami, ez a halastó, aminek a közepén itt van ez a ilyen halfelfogó nádfal, és ez pont azon a vonalon van, ami a két szombat határnak a határán található. Most mit mond a Reb Chia féle Brájta? Reb Chia azt tanította, hogy ennek a halastónak a közepére Czarich Mechitzasel Barzel, egy vas, egy fém falat, egy fém kerítést kell felhúzni. Egy fém falat, vagy egy kerítést kell felhúzni, ami keresztül szeli a vizet a közepén, a szombat határ mentén. Miért? Azért, hogy a víz, most úgy értjük, hogy azért, hogy a víz ne menjen át a víznek az a fele, amelyik az egyik város szombat határához tartozik, az ne menjen át a tó másik felére, ami a másik város szombat határához tartozik. Ugye ez a tó, alapvetően a tónak nincsen gazdája. De ez a tó, hogyha az egyik városba tartozna, az egyik városnak a szombat határán belül lenne, akkor azt feltetően ahhoz a városhoz tartozna. Így viszont, hogy a két város, mind a két város szombat határa belelóg ebbe a vízbe, ezért igazából mind a két városhoz tartozik, de mert nem tudjuk meg, nem, szemmel nem látható, hogy melyik víz tartozik hova, és a víz állandóan mozog, akkor át fog kerülni az egyik víz a másik, egyik oldalról a másik oldalra, és valaki fog belőle meríteni, és azt fogja hinni, hogy ez az ő szombat határához tartozik, és haza fogja vinni a vizet, miközben az a víz igazából a szombat bejövetelekor a másik oldalán volt a tónak, ami a másik város szombat határához tartozik, és ezzel meg fogja szegni a szombat határ szabályát. Most ez volt Rabbi Chia által tanított brájta. Amikor ezt meghallotta Rabbi Yossi bar Hanina, akkor elkezdett nevetni. Kicsit gúnyosan elkezdett nevetni. Ugyan már, miről beszélünk itt? Azt kérdezi a Talmud, my time a kömechájech. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az, amit olyan viccesnek talált Rabbi Yossi bar Hanina, miért gúnyolódott. A Talmud megkérdezi, tulajdonképpen mi volt a vicc? Mit tartott ilyen nagyon humorosnak? És több változat is lesz, több válaszkísérletünk is lesz, de ezeket részben el fogjuk utasítani, ezeket a válaszkísérleteket. Az első válaszkísérlet, illém, ami sunde tanillekere, bihelemben nurillekumra, viuszfirillekere, banillekula. Szóval a Talmud esetleg lehet, hogy arról van szó, hogy a Misna, ő azon a véleményen volt, mint a bölcsek, akik azt mondják, hogy egy gazdátlan tárgynak nem is jön létre a Tchum Sábesz, nem jön létre a szombat határ. És ezért ő nevetett ezen a brájtán, amelyik látszólag Rabbi Yochanan ben Nuri véleményét követi, mert ez a brájta úgy nyilatkozik, úgy határozta meg a törvényt, hogy mindegyik városnak a szombat határa meghatározó a halastóban, mert belelóg, mind a kettő belelóg a halastóba. És ugye ezért kell elválasztani, hogy nehogy a víz átmenje az egyik oldalra, a másik oldalra. Ő viszont ezt a véleményt nem fogadta el, mert szerint ez egy gazdátlan halastó, tehát eleve nincsen gazdája, tehát nem jön létre a Tchum Sábesz, és mindig aznak a Tchum Sábesze a szombat határa kerülete a meghatározó, aki merít a vízből. Oké. De hogyha tényleg ez a helyzet, és ő nem értette egyet a brájtával, mert ő nem Rabbi Yochanan ben Nuri, hanem a bölcsek véleményét követte, ettől miért kéne még nevetni? A nevetés, a gúnyolódás, az nem illik egy ilyen szituációra. Ezerszer előfordul, hogy valaki nem ért egyet valaki mással, az még azt jelenti, hogy elkezd nevetni, pláne nem a talmudi bölcsek között, ugye? Ez nem illik, és nem logikus, hogy erről van szó, hogy sokkal többről van szó. Tamás kérdezi, hogy egy folyó van a Várostchum határában, akkor abból tilos meríteni, fölmerülne, hogy tilos. Ja, attól itt több szempont is van, de mindjárt ezekről fogunk még külön a mi témán kapcsán is beszélni. Ugye az egyik kérdés az, hogy a város határán belül van, vagy a város határán kívül van. A Tchum határán belül, vagy a Tchum határán kívül. A másik kérdés az, hogy melyik véleményt követem, Rabbi Yochanan ben Nuri, vagy a bölcsek véleményét. És a harmadik kérdés az, amiről mindjárt látni fogod, hogy fogunk foglalkozni, hogy eleve a mozgó víz, a folyó, az más meghatározás alá esik, mint egy állóvíz. Mert azt mondtuk, hogyha visszaemlékszel még, amikor a felhőkről volt szó, hogy a felhők állandóan mozognak, és ezért nem jön létre a székhelyük. Egy mozgó dolog nem tud székhelyt alapítani. Mert állandóan mozog, akkor nem tudom, hogy pontosan hol volt a szombat bejövetelekor, tehát annak nincsen, nem jön létre székhelye. És azt mondtuk, hogy ez egyik magyarázat, hogy a felhők, az esővíznek miért nincs székhelye, hiába az eső már benne volt a felhőben, mert a felhők egy állandó mozgó víz, ezért nem jön létre a tchumsáv ez bennük. Oké, de majd mindjárt látni fogod, hogy itt is erről van szó. De mindenképpen akkor ez nem egy jó magyarázat arra, hogy Rabbi Chia miért nevetett Rabbi Chia kijelentésén, vagy brájtáján. El a misum, de tányi, de hajra szemben is lomáján, azt mondja, hogy vinárénk ráglékalva adom. Azt mondja, a Talmud, akkor adjunk egy másik magyarázatot. És itt Wagner Tamás magyarázatát használja a Talmud. Azt mondja, miért nevetett? Azért nevetett, mert van egy olyan szabály, amit már tanultunk a 46-os oldalon, hogy a mozgóvizek, a források, a folyók, azok nem hoznak létre szombathatárt, kis sikerélmény Tamás, nem hoznak létre szombathatárt. Miért? Mert állandó mozgásban vannak. És ezért nevetett, azt mondja, minek itt foglalkozni szombathatárral, kit érdekel, hogy a két város szombathatára között van a víz, és átmegy az egyikről a másikra, szóval kit érdekel? A víznél nincs szombathatár. Azt mondja a Talmud, mi az, hogy a víznél nincs szombathatár? Ez a törvény, amit tanultunk a 46-os lapon, ez a forrásokról és a mozgóvizekről, a forrásokról és a folyókról beszélt. De itt egy állóvízről van szó, mert Dilbamem Hunosin, itt egy halastomról beszélünk, az nem mozog. Azt mondja a Talmud, akkor próbálkozunk valami más magyarázat, meg egy más harmadik magyarázat. El a misumdek tanítszörök, mert hiszes a bárszaláv szikai, másnak annyim, de lőj, de álbejú mája, és a bárszalámi álbejú mája. Azt mondja, azért nevetett Rabbi Yossi bár Rabbi Chanina, mert azt mondta, mi a különbség a között, hogy van egy nádakból készített fal, vagy egy vasból készített fal. Ugye? Arról beszélünk, hogy valahogy is is van a folyó közepén egy ilyen nádfal, amivel a halakat fogták föl. És erre mondta azt a Brájta, hogy nem elég ez a nádfal, hanem egy ilyen fémből vagy vasból készített fal kell. Miért? Mert az megállítja a vizet? A vasból készített fal sem állítja meg. Ez nem tudja hermetikusan lezárni a falat. Ha ez így van, akkor miért kellett, akkor nem segít a vasfal. Ugyanott vagyok, mint hogy az eredeti, hogy van egy lyukacsos vagy hézagos nádfalam. Azt mondja, Talmud, oké, ez már lehet egy legitim felvetés, de még mindig miért kellett nevetni? Azt kellett volna mondani, hogy Dilma carichvein lett a kanakalmár. Azt kellett volna mondani, hogy kellene ugyan ide egy elválasztás, de mert nem lehet ide egy jó elválasztás, egy tót nem lehet kettészelni úgy, hogy a víz teljesen hermetikusan el legyen választva a kettészelés két oldalán. Ezt kellett volna mondani, és nem pedig elkezdeni nevetni. Úgyhogy ez sem egy jó magyarázat. El a misum, de kálhús, egy kiluha, ha mi máim, de rábi tábla, de bal minél rábi tábla, mert rábi hicatlója, mert mások látják be hurve, amir lej, én me hicatlója, mu tereszel, mert máim, kálhús, egy kiluha, ha mi máim. Emlékezzetek vissza, hogy többször is említve volt rábi tábla esete. Szervusz Csaba! Savuatok! Említve volt Rabbi Tavla esete. Rabbi Tavla esete arról szólt, hogy föltette Rabbi Tavla azt a kérdést Ráftól, hogy egy olyan fal, aminek az alja hiányzik, ugye, általában a falnak a teteje hiányzik, hogyha a fal leomlott, de ez úgy valahogy úgy omlott le, vagy egy olyan romról van szó, annak valahogy egy ilyen boltívként, vagy egy valamiként a fal teteje megvan, de van az aljában egy hatalmas vés. És az volt a kérdése, hogy ez a fal, ez tekinthető-e falnak? És akkor a Talmudot azt arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy Ráb azt mondta neki, hogy egy ilyen fal, egy ilyen részfal, és csak abban az esetben tekinthető falnak, hogyha valamilyen vízzel kapcsolatos szabály, vagy eset az, amiről beszélünk. Emlékeztek, ez volt az az eset, amikor bejött a tenger, vagy a tó, betört a kertbe, és kimosta a falat, de csak a fal alját mosta ki. Szabad-e abból a vízből merítenem sábeszkor? Úgy tekintem el, hogy a fal elválasztja a kerten belüli részét a tónak, a kerten kívüli részétől. Az a fal, aminek az alja már kiesett. És erre azt mondtak, Kálsé kiluha hamimbe máim, ez egy, szervusz Bea, ez egy könnyítés, egy engedményet, mert abig tettek a víz kapcsán. A víz ez egy nagyon fontos dolog, az ember nem tud meglenni víz nélkül. És ezért kicsit enyhítettek a falak és határok és mindennek a kapcsán, és ezért egy ilyen, már egy ilyen félfal is falnak számít. És ezért nevetett Rebhiyoszibe Rebhanina, mert azt mondta, itt nem kell egy ilyen erős fal, vagy egy ilyen vasfal, mert egy félfal, egy olyan hézagos fal is, mint ami a, eredetileg már benne is van a tóban, ebben a halastóban, ugye a halak felfogásához, ilyen nádból, az is elég, mert itt vízről van szó, és a víz esetén kálsé kilubaiha hamim, ez egy engedmény, amit a bölcsek tettek, és ezért nincs szükség vas falra. Ez a végkövetkeztetése a Talmudnak. Oké. Térjünk vissza az eredeti vitához, és ez most lesz a központi része a mai esti témánknak, hogy akkor, ha valaki alszik, valaki megy a nagy semmi közepén, és így nincs székhelye, ugye? A székhelye, hogyha a házamban vagyok, egy városban vagyok, akkor egyértelmű, hogy mi a székhelye. De megyek a nagy semmi közepén, akkor, ha éber vagyok, akkor ott, ahol rám köszönt a szombat, onnan van az én szombat határkerületem. Ha viszont alszom, akkor itt vita volt ebben a Jöjjelemben Núri és a bölcsek között, hogy létrejön a székhelyem. A Jöjjelemben Núri azt mondta, hogy létrejön a székhely, úgyis, hogyha alszom. A bölcsek azt mondták, nem jön létre a székhely, hanem én le jelle árbámoisz. Csak egy négy ámás kerületem van. Tehát ha valaki nem a székhelyén belül van, vagy nincs is székhelye, akkor maximum négy ámás kerületén belül mozoghat. Azon a négy ámás kerületen belül, ami azon a ponton van, ahol ráköszöntött a szombat. Ugye, emlékeztet ez a négy ámá, ugye, hogyha egy egészen más dologra, amit a szombattraktátusban tanultunk, ami nem a szombat határól szól, hanem arról, hogy közterületen lehet-e vinni valamit, és azt mondtuk, hogy négy ámát lehet maximum vinni. Ugye? Négy ámánál többet nem. Oké. Visszatérve ide, itt is ezt mondjuk, hogy van egy négy ámás kerület, közvetlen kerülete az embernek, és azon belül lehet jönni-menni. De annál tovább nem lehet menni. Tehát egy ilyen kis virtuális kis zárkába kerül az illető. Kérdés az az, hogy hogyan számoljuk ezt a négy ámát, és akkor ugye erre kapcsolatban is a Misna már kifejtett különböző véleményeket. Mit mondta Misna? Rabbi Lezer azt mondta, hogy a négy ámát úgy kell számolni, mint hogyha a négy ámát közepén lennék. Tehát két ámát mehetek mindegyik irányba. Én Rabbi Huda azt mondta, hogy négy ámá azt úgy kell számolni, hogy mintha lenne egy négy ámás kerület, és én döntöm el, hogy melyik végén vagyok a négy ámás kerületnek. Tehát akkor tulajdonképpen három vélemény van. Látszólag, még nem egyértelmű, hogy pontosan hogy válik szét az három vélemény. A bölcsek azt mondták, hogy négy ámám van. Négy ámát mozoghatok. Úgy értjük, hogy minden irányba. Rabbi Lezer azt mondja, hogy a négy ámás kerület közepén vagyok, tehát két ámát mozoghatok minden irányba. És Rabbi Huda azt mondja, hogy egy négy ámás kerületem van, de én döntöm el, hogy a négy ámás kerületnek melyik pontján állok. A közepén állok, a jobb szélén állok, a bal szélén állok, és onnan kell számolni a négy ámát. Erre kérdezi azt a Talmud, Rabbi Huda, hány után a káma? Rabbi Huda akkor tulajdonképpen a bölcsek véleményét mondja. Mit mondtak a bölcsek? Négy ámát mozoghatok minden irányba. Ő meg azt mondja, van egy négy ámás kerület, aminek én döntöm el, hogy melyik végén vagyok. Mi a különbség a kettő között? Amel raves, majnás, majna, ikabe nájú. Raves, hogy nagyon egyszerű. Az a különbség, hogy a bölcsek szerint tulajdonképpen négy ámát mozoghatok minden irányba, tehát igazából nem egy 4x4 ámás, hanem egy 8x8 ámás kerületen van. Ugyanúgy, mint a város határnál, amikor azt mondtuk, hogy 2000 áma van minden irányba, az azt jelenti, hogy ez egy 4000 ámászor 4000 ámás kerület. Ugye? Mert ha mozoghatok ide is 2000 ámát, oda is 2000 ámát, az összesen 4000 ámát. És ő ehhez hasonlóan mondja a négy ámát, ami a közvetlen kerületem, négy ámá tőlem balra, négy ámá tőlem jobbra, négy ámá előttem, négy ámá mögöttem, tehát igazából 8x8 ámáról beszélünk. Míg Rabbi Yehuda azt mondja, hogy nem, négy ámás a kerületem, csak én döntöm el, hogy melyik irányba nézem ezt a négy ámát. Én nem biztos, hogy a közepén vagyok. Rabbi Lezer a legszínvonalúbb azt mondja, mindig a közepén vagy, és ezért igazából két ámá van minden irányba. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy négy ámád van, négyszer négy ámás kerületed van, de az, hogy te hol állsz virtuálisan ebben a négy ámás kerületben, azt te döntöd el. De egyszer eldöntötted, nem mehetsz át, nem helyezheted magad át, nem helyezheted át a kerületet ehhez képest. És Rabbi Yehuda pedig azt mondja, hogy, és a bölcsek pedig azt mondják, hogy minden irányban van négy ámát, tehát összesen 8 ámát. Tamás azt mondja, hogy 2x2 méter, nem olyan nagy különbség. Hát az elég nagy különbség, mert arról beszélünk, hogy 4x4 méter, vagy 2x2 méter. Azért ez egy lényeg, de van 16 négyzetméterem, az egy szoba. Igen, 4x4, 16 négyzetméterem van, a 8 ámával számolok, akkor az 16 négyzetméter, akkor az egy, nem mondom, hogy kellemes időtöltés szombatra, de mondjuk már valami. Az, aki azt mondja, hogy csak 4 ámán van, az szerint pedig csak 4 négyzetméteren van. Az azért elég cudar. Tánya nem jachi, és lesmanyás, majdnem divrebi, miért? És tanultuk is, és ott már konkretizálva volt, hogy kik ezek a bölcsek, akiket itt első véleményként mond a Talmud, ugye voltak a bölcsek, Rabbi Lezer és Rabbi Yehuda. Kik ezek a bölcsek? Ez Rabbi Meir. És Rabbi Meir azt mondta, hogy van egy 8x8 ámás kerületem, nem egy 4x4-es, sem tulajdonképpen 8x8-as. Amar rave machlékes lehálech, ábele táltel divrá köl árba ámész in tfejloj. De rave ez gyorsan hozzátesz, hogy ez a vita, amiből tulajdonképpen az jön ki, hogy a bölcsek, tehát Rabbi Meir szerint egy 8x8 ámát jelent a 4x4 ámá, mert azt jelenti, hogy 4 ámá ide, 4 ámá oda, 4 ámá ide, előre, 4 ámá hátulra. Ez csak is kizárólag a mozgás, a Tchum Shaveson kívüli mozgás tekintetében merül föl, mint egy esetleges értelmezési keret. De amikor a hozásvívésről van szó, arról, hogy a közterületen tilos vinni 4 ámánál többet, ott mindenki egyetért, hogy ez a 4 ámá, az csak 4 ámá, senki nem mondja azt, hogy az valójában 8 ámá. Oké. És a Talmud fel fogja tenni a kérdést, hogy Hani árba áma is héhek szíve, honnan tudjuk ezt a 4 ámát? Ugye ennyire kézenfekvő, hogy van egy 4 ámás kerületem, kiléptem a Tchum Shaveszemből, akkor van egy 4 ámás kerületem. Honnan jön ez a 4 ámá? Ezt honnan lehet tudni? Kedve tánye, svú is tahtov, ke tahtov. Ugye a Talmud, vagy a Tóra azt mondja Mózes második könyvében, hogy amikor a zsidók minden nap kimentek a mannát összegyűjteni, akkor ugye, Isten azt mondta, hogy szombaton ne menjenek ki, és ne gyűjtsenek a táboron kívül mannát, ezért pénteken kellett már a dupla adagot összegyűjteni, és azt mondja a Tóra, hogy Mózes második könyvének 16-os fejezetének 29-es mondatában, svú is tahtov, mindenki maradjon a maga helyén, a maga alatt, szó szerint. Ezt már úgy kell fogadni, magyarul, hogy maga helyén. Ne menjetek ki a táborba, mindenki maradjon a maga helyén. És akkor itt felmerül a kérdés, mi az, hogy maga helyén, kamatachtov, mennyi az ember helye? Közvetlenül az ember helye az mennyi? Tehát amennyit az ember, ha lefekszik, lefeküdne a földre, milyen hosszú, milyennek nagy területet foglalna el? Gufaj, salaj, sámajsz, mert áma, akedén lifsait, jadavráglav. Az ember teste az 3 áma, másfél méter. A kommentárok ezzel foglalkoznak, az elég kevés. Másfél méter, az csak 150 centi körül van, 150 centi. Ezért vannak, akik azt mondják, hogy ez a testre vonatkozik a fej nélkül. És még egy áma, ha az ember kinyújtja a kezeit és a lábát. Akkor ez összesen 4 áma. Ugye, ami logikus, mert kicsit kevesebb, mint, vagy nem kicsit kevesebb, körülbelül 2 méter. És az ember fölemeli a kezét, és kinyújtózkodik, és ezért 4 áma. Divre Rabbi Meir, ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Yehuda Meir, gufa és salai sámész. Rabbi Yehuda azt mondja ugyanígy, az ember teste az 3 áma, de áma kedése jítől chéfetsz mi tachasz ráglajszav, uma niachsz a chéfetsz tachasz meresajszav. És hogyan össze a negyedik áma? hogyha valaki ki akar, alá kell nyúlni a lába alatt lévő dolognak, és a feje alá akarja tenni, akkor az még egy áma abba az irányba, tehát kereszt irányba, ugye kinyújtja így a kezét tulajdonképpen, és ezért jön össze a négy áma. Oké, kit érdekel, hogy most az egyik így mondja, másik úgy, mert mi a különbség? Májben álljú, ikkeben álljú, árba álmaiz, mert cumcamaiz. Az a különbség köztük, hogy milyen méretű ez az árba, ez a négy áma. Ez egy emlékeztek, hogy volt egy még a Éruvin traktátus elején egy hosszú diskurzus arról, hogy egy áma az hány tefach, az hány ököl. És a négytől a hatig volt, ugye? Ez volt a mosolygós áma és a szomorú áma. A mosolygós áma az hat tefachból állt, ugye ez egy ilyen képletes kifejezés, hat tefachból állt, a szomorú áma az négy tefachból állt. És akkor volt, ahol négy tefachos ámával számolunk, van, ahol hat tefachos ámával számolunk, ez kb. Olyan, mint hogy hány láb egy mérföld, ugye? Akkor ugyanez ott is vannak különböző megközelítések, akkor itt is ez a különbség, hogy a Rabbi Meir, aki azt mondja, hogy a kinyújtózkodásból így, amikor fölemeljük a kezünket, akkor abból vesszük ezt, hogy négy ámá egy ember, az négy hosszú ámá, az hat tefachos ámá. Tehát akkor beszélünk 24 tefachról. A másik vélemény szerint ott nem kell, ott nincs az a négy ámá, az csak éppen, hogy négy ámá, egy szomorú ámá, tehát ott a 4x4-es, az csak 16 tefach. Ugye ez egy lényeges különbség, mert 24 tefach, egy tefach az 8 centi, 32, 160, az majdnem 2 méter, hogyha ezek mosolygós ámák, hogyha pedig szomorú ámák, akkor majdnem 60 centivel kevesebb, szóval ez egy lényeges különbség. Oké. Most a következő, ami ezzel ezt kiegészíti, vagy egy kicsit egy másik fénytörésben mutatja, az, amiről már korábban volt szó, hogyha visszaemlékeztek, hogy arról beszéltünk, és ezt most idézni is fogja, hogy különböző dolgok, amiket ilyen olyan mértékegységek, amik valamilyen az emberi testtel kapcsolatosak, könyök, ököl, tenyér, és így tovább, ezek valamilyen abszolút meghatározott normatív mértékegységek, vagy valamilyen szubjektív mértékegységek, és mindenkinek az egyedi, saját méreteihez vannak igazítva. Ez lesz most is a kérdés. Itt ez a négy áma, ez valamilyen abszolút meghatározott egység, vagy egyedien mindenkinek a saját áma, mindenkinek a saját könyök mérete az, ami meghatározó. Amelébe sársélebre éjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ravin és Ravin Enné. Azt mondta Rebbe Sárse a fiának, hogyha találkozol Rav Papével, kérdezd már meg tőle, hogy ez az ámá, amiről itt beszélünk, ez mindenkinek az egyedi, egyéni ámája, könyöke, vagy a szentély könyöke. A szentély könyöke az mit jelent, hogy amikor a szentély építésénél Mózes az örökkévalóval közösen, az örökkévaló megmondta Mózesnek, hogy mekkora legyen a szentély sátor, akkor meg ilyen ámákban mondta meg, tehát hogy ennyi ámá legyen, ennyi könyöknyi legyen a hossza, a szélessége, a magassága, mit tudom én. És itt nyilván abszolút méretekről volt szó. És Mózes készített egy botot, egy mérő rudat, és ez Ámosel Moise, Mózes könyöke, és ez az az abszolút mértékegység, amivel mérték a szentélyben a méreteket. Volt egy kapuja a második szentélynek, amit Susan HaBira kapunak neveztek, és annak a tetejére föl volt rakva ez a két rúd, ami még a mózesi szentély sátorból maradt fenn, ami a két abszolút ama mértékegység. És ezt használták, vagy ezt nevezik a szentély amáinak. Most amikor itt négy amáról beszélünk, akkor ez egy egyedi mértékegység, vagy a szentély Amainak a mértékegysége. Ilyen már lakám is a könyvésávinen, de a hímelekebben sem átelje alap. Ha azt fogja neked válaszolni, Rav Pappe, hogy itt egy abszolút mértékegységről van szó, és nem pedig egyedi ámákról, akkor szerencsétlen Og, Basán királya, aki egy óriás, ő esetében is csak az abszolút ámákat veszük fel, mert egy hatalmas ember, ő neki ez a kis kétszer-két méteres kerület, az nagyon kevés lesz. Tehát nem kéne esetleg az ő esetében szubjektíven az ő méreteihez igazítani ezt a négy ámát? Ha pedig azt fogod mondani, ha azt fogja válaszolni neked, de a papa, hogy igen, ez egy szubjektív dolog, és nem egy abszolút mértékegység. Mi ma mellak bámadi déja havinla, émülé, máj tájmülőjük tanila, gábe jés, amra, kül, lefi, másogó adom. Ha pedig tényleg az van, hogy ez egy szubjektív dolog, akkor abban a misnában, amit a Kélim traktátusban tanulunk, és mi már idéztük korábban, ahol felsorolja azt a véleményt, hogy itt igazából mik azok a dolgok, amelyeknél szubjektíven vesszük figyelembe a különböző ilyen testrészeknek a mértékegységeit, mint például az áldozatnál, amikor egy tenyérnyi lisztet kell adni, vagy mint amikor amikor valamilyen félszájnyi ital ivása Jom Kipurkor, az már szombatszegés, és ott ezeket úgy vannak felsorolva, ezek azok a dolgok, amiben az egyedi személyre szabott módon tekintjük ezeket a mértékegységeket. Akkor ott miért nincs felsorolva ugye ez a négy ámás kerület? Akkor ezek szerint egy egyedi személyre szabott lenne. Ki azt a nekem egy dráv papa, amelé, ídáj kinnankul, hogy háj, lej, hávét a nina, lej, lej, bámedi, dalja, hínelé. Udeke kásilak, máj, tájmi, lej, tani, gábi, jése, amrú, de lej, psziki, lej, misum, de ikan, nánasz, bej, varra. Eljutott Rav Papehoz, de sársai a fia, és Rav Pape azt mondja, nem lehet ennyire kukacoskodni. Nem tanítottuk abban a Kélim traktátusban, tényleg nem, ez nem volt megemlítve, de hogyha ennyire kukacoskodnánk, akkor lehetetlen lenne a Talmudot értelmezni, mert mindig találnánk valamit, amivel ezt csináljuk is, szerintem értem a választ, de mindenképpen nem lehetne a Talmudot tanulni, úgyhogy a válasz a kérdésre az az, hogy itt egyedi ámákat veszünk figyelembe. Mindenkinek az egyedi ámáját, hogyha egy Og, Basán királyáról van, csak egy óriás, az ő ámáját, az ő könyökét veszünk figyelembe. Az ő testéhez mérjük a négy ámát. Áj, miért nem volt felsorolva a Kélim misnájában, ahol arról volt szó, hogy mik azok a dolgok, amiket egyedien az ember testéhez mérten igazítva mérünk. Azért, mert van egy kivétel, amikor ez valakinek a hátrányára lenne. Ha van egy törpe, egy olyan törpe, akinek a keze az lényegesen kisebb arányaiban, mint a teste. Igen. Tehát nem egy testben törpe, hanem egy olyan deformálódott test, ahol a végtagok sokkal kisebbek, mint a test. Akkor az ő esetében nem lenne az előnyére, hogy az ő ámáit, az ő könyökét vesszük figyelembe, és az ő esetében az abszolút, tehát a szentélybeli ámákat, könyököket vesszük figyelembe. Oké. Okay. Tehát akkor a végeredmény az az, hogy ezt a négy ámát egyrészt tudjuk már, hogy honnan tanultuk, vagy honnan tudjuk a Tórából, másrészt, hogy a mély és a Juda vitatkoznak, hogy ezek mosolygós, bőven szedett ámák, vagy szűken szedett ámák, és a harmadik dolog pedig, hogy akkor azt is megtudtuk, hogy ezek egyedileg vannak, és nem pedig abszolút mértékben vannak, mértékegységben vannak számolva. Oké, rátérünk a misna utolsó részére, és ezzel fogunk foglalkozni a mai nap hátralévő részében, egy kicsit bonyolult lesz, de szerintem meg fogunk birkózni a feladattal. A misna utolsó része arról beszélt, hogyha van valaki, aki a nagy semmi közepén vándorolt, és így nem jött létre szombat, aludt, amikor bejött a szombat, nem jött létre a szombat határ, és van egy négy álmás kerülete. Ugye ez az eset, amiről beszélünk. A négy álmás kerület az az a terület, amin ő belül mozoghat. Jöhet, mehet, és hogyha ünnep van, akkor ez a területen belül is, ez a terület, amin belül vihet is. Mi van akkor, hogyha ketten vannak egymás mellett, és átfedésben van valamennyire ez a négy álmás kerület egyik a másikkal, akkor a közös fedésben lévő területen mindketten lerakhatnak ételt, lerakhatják oda az asztalt, oda tehetik az ételt mind a ketten, és ehetnek közösen ott például, mind a kettőnyüknek az a saját közvetlen kerületének számít. Mi a helyzet akkor, hogyha hárman vannak, és hárman úgy vannak, hogy a két szélső között van egy középső, akinek a két szélső ráfekszik, tehát akinek ez a négy álmás kerületen rátelepszik, vagy ráfedi, fedésben van az ő területével, de pont úgy, hogy az ő területét teljesen lefedi a két szélső fele, de a két szélső nem találkozik össze. Akkor mit mondtunk? Hogy ő a közös területeken vihet, hozhat, vihet, ugye nagyon sok nincsen, mert az egész négy álmászor négy álmá, ők viszont egymással nem vihetnek a két szélső. És azt mondta erre Rabbi Simon, ez ugyanolyan, mint egy másik kérdésben, egy nagyon hasonló kérdésben, amikor van három udvar, három egymás melletti udvar. És ugye a bölcsök előírták, hogy az udvarok hiába mindegyik magánterület, de különböző tulajdoni jogú magánterületek közötti csak akkor lehet vinni szombaton, hogyha éruvot csinálunk. Nem éruv tchumint, hanem éruv chacélőz, tehát udvarok közötti társulás. Udvarok közötti éruvot. Van három udvarom. A három udvar úgy van, hogy van két szélső és egy középső. Azt mondja Rabbi Simon, a két szélső és a középső úgy csináltak éruvot, hogy a jobb szélső csinált a középsővel, tehát ők társultak, és így vihetnek egyik a másikhoz. A bal szélső társult a középsővel, ő is vihet, a középső és a bal szélső vihetnek, de a két szélső nem vihet egymással. Ugyanígy ebben az esetben is, amikor van a két szélső meg a középső kiskerületű szombati tchum négy álmás kerületek, amelyek a két szélső lefedi a középső, de egymással nincsenek fedésben, akkor a két szélső közösködhet a középsővel, de a két szélső egymással nem közösködhet. Oké. Lamalé nem mei már, lamadavar daime. Miért kell ezt így mondani? Miért kell Simonnak ezt a hasonlatot behoznia? Teljesen egyértelmű, hogy van három ember. Mindegyiknek megvan a maga kis kerülete. A két szélső fedésben van a középsővel. A középső közösködhet a két szélsővel, de a két szélső nem közösködhet egymással, hiszen ők nem érnek össze. Miért kell lehet hozzátenni ezt a másik precedenst referenciaként, hogy van három udvar, a három udvarból az középső csinált éruvat a jobb szélsővel, a középső csinált éruvat a bal szélsővel, de a két szélső nem csinált egymással, és ezért a két szélső egymással nem közösködhet, a középső közösködhet a két szélsővel. Miért kellett ezt behozni, mint egy példa? Ha aki kamelé repsimlele banna, míg diled a mádavar, de imene sajnos hat szélyes, pszuchaszlezú, sőszerámim. Másna azt mondja, plik széjú. Másna hachad le lői plik széjú. A Talmud azt mondja, miért mondta ezt Rabbi Simon? Azért, mert itt furcsa mód, konszenzus van abban, itt, amikor az emberek, ennek a három embernek a közvetlen kerületéről beszélünk, és az a meghatározás, hogyha a két szélsőnek a közvetlen kerülete ráfekszik a középső közvetlen kerületére, akkor a két szélső közösködhet a középsővel, de a két szélső nem közösködhet egymással. Ebben konszenzus van. Viszont furcsa mód, amikor a három udvarról volt szó, és arról volt szó, hogy a középső csinált éruvat a jobb szélsővel, a középső csinált éruvat a bal szélsővel, de a két szélső nem csinált éruvat egymással, akkor a két szélső egymással nem közösködhet, de a középsővel mind a kettő közösködhet. Érdekes módon ott a bölcsek nem értettek ezzel egyet, és azt mondták, hogy nem, senki nem közösködhet senkivel. És erre mondta a Rab Simon, gyerekek, mi az oka annak, hogy itt egyetértetek velem, hogy a két szélső közösködhet a középsővel, és ott, amikor az udvarokról volt szó, és az éruvról, az udvarok közötti éruvról, akkor azt mondtátok, hogy a két szélső nem közösködhet, még a középsővel sem. Ugye még egyszer, az udvaroknál nem ért, nincs konszenzus, és bár a Simon ott is ugyanezt a logikát követi, hogy a két szélső közösködhet a középsővel, de egymással nem, a bölcsek, akik itt, a közvetlen kerületnél ezt elfogadták, ott azt mondják, hogy nem, senki nem közösködhet senkivel. Mi az oka a különbségnek?
Mert a banan, haszam, afsidi ajrin, hachalab, afsidi ajrin.
Mi a különbség? A bölcsek erre a következő választ fogják mondani. Valójában az udvarok kapcsán is ugyanezt a logikát kellene követni. Hogy a középsővel mind a két szélső közösködhet, de a két szélső egymással nem közösködhet. Azért nem követjük ott ezt a logikát, mert ott több lakóról van szó. Ugye minden udvarnak több lakója van. És mert ez egy sok szereplős játék, egy sok szereplős eset, könnyen lehet, hogy nem mindenki fogja felfogni, hogy mi az oka annak, hogy én közösködhetek a középsővel, te is közösködhetsz a középsővel, de én nem közösködhetek veled. És ezért a rabbik azt mondták, inkább legyünk óvatosak, és senki ne közösködjön senkivel ebben a fél éruv esetben. De a mi esetünkben, amikor a közvetlen kerületéről van szó három embernek, két szélsőnek és egy középsőnek, akkor nincs miért ezt megtiltani, mert a logika az valóban ezt diktálja. Most ezt az esetet fogjuk megnézni, innen nyergelünk át az éruv esetére, tehát, hogy van három ház, nem is három ház, három udvar, benne több lakóval, a két szélső udvar csinált éruvat a középsővel, de a középső, de egymással nem, akkor közösködhetnek a középsővel, de nem, tehát magyarul átvihetnek. A jobb szélső udvar átvihet a középsőre, a középső átvihet a jobb szélsőre, a bal szélső átvihet a középsőre, a középső átvihet a bal szélsőre, tehát a középső mind a kettővel közösködhet, de a jobb szélső nem vihet át a bal szélsőre. Az lesz a kérdés, hogy miért ez a törvény? Vámáj! Kíván dérvülék, hogy szajnő be HDM cajíz, háveléjú háda. Ha már egyszer a két szélső, mind a kettő a középsővel társult, és éruvat csinált, és közösködhet, akkor miért nem tekintjük úgy, hogy mindannyian ott laknak középen, és azért az egész, az egy nagy terület, és közösködhetnének egymással. De mi az éruvnak a lényege? A társulás. Ha én társulok veled, és veled társult még valaki, akkor igazából mi egy nagy társaság vagyunk. Ha én társultam veled a középső udvarral, és a másik szélső udvarral is társult a középső udvarral, akkor én igazából a másik szélső udvarral is társultam. Mi az oka annak, hogy ezt mégsem tekintjük így? Amár Rebi Huda, ki gönysin azt nem caj, szérúvebe zaj. Rebi Huda azt mondja, hogy mi az oka annak, hogy ez nincs így. Mert itt nem arról van, ugye hogy néz ki egy éruv? Az éruvat hogy csinálják, ezt a társulást? Hogy fognak egy nagy kenyeret mondjuk, lerakják az egyik házba, vagy az egyik udvaron, és azt mondják, ez a közös kenyerünk, ez a szimbóluma a társulásunknak. Minden azt mondja, ezt a közös kenyeret nem a középső udvar házában rakják le, hanem a szélső udvar házában. Akkor nem arról van szó, hogy én betársultam a középső udvarra, a középső udvar társul be velem. Ugye? Ha én betársulok, egy cégjogi esetben, ha én betársulok XY Kft-be, és te is betársulsz XY Kft-be, akkor tény, hogy közös társak vagyunk XY Kft-be. De ha XY Kft társul be hozzám, és betársul hozzád is, akkor mi kettőnk között nincs kapcsolat. És itt is erről van szó. Csinált az éruv, a közös éruv, a társulás a középső udvarra, az nem úgy történt, hogy mindketten betársultunk a középső udvarra, és beraktuk a középső udvarra a kenyeret, és ezzel igazából a középső udvar közös lakóivá váltunk. Tehát, ha én betársultam, és te is betársultál, akkor igazából már mi is társak vagyunk. Nem. Ez az az eset, amikor a cég, XY cég betársult egy cégbe, és betársult egy másik cégbe is, akkor a két cég között, akibe betársult, nincs kapcsolat közöttük. És itt is betársult, az éruvat létrehozták a szélső udvarral, oda letették a kenyeret, és létrehozták a másik szélső udvarral is, oda is letették a kenyeret, ezért a két szélső udvarnak nincs köcse egymáshoz, csak a középsőhöz. Ez egyik válasz. Rav Seisha szamára a finu teimasin azt mondja, hogy bem cajiszke gajsen a snuha bisnei batin. Most fog egy kicsit bonyolódni a dolog. Ugye, Rav Júda válasza az egy egyértelmű válasznak tűnik. Rav Seisha ez egy új választ, és közben lapoztunk a 48-as lap B oldalára, egy új felvetést mond. Ugye, miről van szó? Arról van szó, hogy tulajdonképpen a középső udvarba társult be mind a két szélső udvar. De a középső udvarban volt két ház, nem egy ház van, hanem két ház. És nem ugyanabban a házba tették le a kenyeret, a társulást kifejező kenyeret, hanem a szélső udvar, a jobb szélső udvar lerakta az egyik házba, és a bal szélső udvar lerakta a másik házba. Kemán, kemés sámáj, de tányaká misak se gavó esze egy rúvá, mert a sznóvóba s nejé kénylim, és sámáj jöjjön, éri rúvá, nejjön, szílen, jöjjön, éri rúvá, nejjön. És ez ahhoz hasonlít, mondja a Talmud, mint a Bét Sámály és Bét Hillel vitája. Miről szól Bét Sámály és Bét Hillel vitája? Vegyünk egy alapesetet. Van egy udvar, amiben van 5 ház. Ezen az udvaron belül is kell csinálni egy éruvat ahhoz, hogy az udvart közösen lehessen használni. Hogy csinálják az udvart? Összeszedik a kenyereket, vagy a tésztát a kenyerhez, és berakják egy edénybe. De mivel akkor, hogyha az 5 lakóból 2 egy edénybe rakták, és 3 egy másik edénybe? Bét Hillel azt mondja, nem érdekes. Az is jó. Bét Sámály azt mondja, hogy érdekes. És ez nem jön létre az éruv. Itt is ehhez hasonlóról van szó. A szélső udvar berakta az egyik házba a középső udvaron, a másik szélső udvar berakta a másik házba a középső udvaron, és itt valószínűleg Bét Sámály véleményét követik, aki azt mondja, aki ebben az öt lakós udvarnál azt mondja, hogy ha két külön egyénbe tették az éruvat, akkor az már nem érvényes. Azt mondta, hogy nem. A finu téma mész hílen? Át kell lenni, ami mész hílen haszal, mert most négy kényénbe válsz el, hanem most négy batim laj. A vita ott az két edényről szól, de ugyanabban a házban. Lehet, hogy Bét Hillel egyetértene Bét Sámály, hogy ha két külön házról van szó, az már nem érvényes. És itt is erről beszélünk, hogy az éruv úgy jött létre, hogy egy udvaron belül volt, de két külön házba, és a jobb szélső udvar az egyik házba tette, a bal szélső udvar a másik házba tette, és ezért az középső udvarnak ugyan ez érvényes, a két szélső udvarral az éru, de egymással nem érvényes. Nem ért össze a két szélsői. Amelé Rav Acha beréd Rav Avi Rav Ashi Rav Yehuda Kasha Rav Seishus Kasha. Rav Acha, Rav Avi a fia, azt mondta egyszer Rav Ashinak, nézd, itt mind a két válaszsal kapcsolatban vannak fenntartásaim. Rav Júdával kapcsolatban is, és Rav Seishusszal is. Ugye mit mondott Rav Júdában? Miért nem jön létre, mit mondott Rav Júda? Miért nem jön létre a két szélső udvar között a társulás? Azért, mert az éruvokat szimbolizáló kenyereket nem középre rakták le, hanem a két szélső udvarba. Mi a probléma ezzel? Rav Júda kása, de amár, ki gönysen azt nem cajsz, éruvabezúj. De kíván, de érve, emcaiz, behád, de hicai, ne hávi, le, hád, ve, ki hadra, ve, ve, hád, idag, slikusza, avda. A kérdésem az, azt mondja, mit mondott Rav Júda? Hogy a középső éruvat csinált a szélsővel, és lerakta a szélsőben a kenyeret, oké. Okay. De most, amikor majd társul a másik szélső udvarra, akkor igazából már az itt létrejött társulás nevében jár el a másik udvarral szemben. Tehát akkor mégiscsak létrejön. Ez olyan, mint hogy van egy fúzió két cég között, és ő betársul egy harmadik céggel, akkor már a két cég társul, nem az egyik a kettő közül. Azt mondja, és akkor mégiscsak létrejön a kapcsolat a két szélső udvar között. Ez a kérdésem Rav Jehudával szemben. Mindjárt választ is meg fogjuk kapni, de először tisztáztuk a kérdést. Ule Rav Seishe, ez kása, te hávekam, ha mises és rújjön be, hatszor ákház, a soha, hogy nem vele írjön, de azt rád adni. Mit mondod, az Seishe-nek mi volt a válasza? A Seishe válasza az volt, hogy mi az oka annak, hogy a két szélső udvar egymással nem tud közösködni, az, hogy mind a ketten az éruvat ugyan középre rakták le, de két külön házba. És ez ugyanolyan, mint amikor van egy udvar, ami, most nem mondjuk el az egészet újra. Akkor de, és a lényeg az, hogy nem értek össze. Tehát ugye a egyik szélső udvar az egyik házba rakta le az éruvat, a másik szélső udvar a másik házba rakta az éruvat, de a kettő nem ért így össze. Tehát a középső udvar közös köthet az jobb szélsővel, a középső udvar közös köthet a bal szélsővel, de a két szélső nem közös köthet egymással. Azt mondja, ha ez tényleg így van, akkor ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha a középső udvar maga se lenne koherens és teljes. Ez olyan, mint amikor van egy udvar, amin van öt lakos, és az ötből négyen csinálnak egy éruvat, de az ötödiket kiadják, ez az éruv nem érvényes. Itt is erről van szó. Itt tulajdonképpen akkor tilos lenne bárkinek bárhova bármit vinni. Akkor mi az oka annak, hogy a Sésius mégiscsak tulajdonképpen elfogadja, hogy a két szélsővel lehet közösködni a középsőnek? Akkor menjünk sorra, Rav Ashi mind a kettőre választ fogadni. Amelé Rav Ashi Rav Yehuda Kásia Lőj le Rav Yehuda Kásia Lőj le Rav Sésius Kásia. A kérdés nem kérdés sem Rav Yehudával szemben, sem Rav Sésiussal szemben. Rav Yehuda Lőj Kásia kivinde írva leim caiz behade hicainu stáim hicainis behade hadadila írvú gálé dájtej de beha nichelé beha lej nichelé. Ugye mit mondtál Rav Yehudával kapcsolatban, mi volt a kérdésed? Hogy amikor közösült, még egyszer elrontottam elnézést, amikor közösségre lépett, társult a középső cég, a középső udvar, az jobb szélső udvarra, és utána éruvat csinál a bal szélsővel, akkor igazából már kettőjük nevében jár el, mondom, olyan, mint amikor fúzió van két cég között, itt is fúzió van a két udvar között, és ez most az ő fúziójuk fúzionál egy újabb szélső udvarra, de ez nincs így. Miért nincs így? Mert kivende érvela behade hicajnus, tájm hicajnus, behade adodila írvú, mivel a középső mind a két szélsővel külön csinált éruvat, és ezek egymással nem csináltak, ezzel kifejezték, hogy nem arról van szó, hogy ők egymással is akarnak fúzionálni. És ezért igaz, hogy ők közösségre léptek a középsővel, de nem léptek közösségre egymással. És ezért a két szélső nem működik egymással szemben, csak a középsővel. Ez egy egyszerű válasz. Magyarul nem arról van szó, hogy létrejött egy fúzió a középső és a jobb szélső között, és ez a fúzió jár el a bal szélsővel szemben, amikor vele egyesül, nem? Itt a középső megtartja a saját létjogosultságát, és először csinál egy közösséget a bal szélsővel, aztán csinál egy közösséget a jobb szélsővel, de ez a ketten viszont nem csinálnak egymással. Mi a helyzet a másik kérdéssel? Ugyanább se is, ez le egy kásja... Im amrudi jajrin le hakel. Jajrudi jajrin le hachmir. Azt mondja, Rav Sésius kapcsán meg mit akartál mondani? Hogy bár volt egy éruv a középső udvaron, és volt egy éruv a középső udvar és a jobb oldali udvar között, és egy éruv a középső udvar és a bal oldali udvar között, mégis tekintsük az egészet úgy, ahogy van érvénytelennek, mert mivel a jobb oldali és a bal oldali között nem jött létre az éruv, ez olyan, mint hogyha lenne egy nagy éruvom, amiben csináltam egy éruvot, egy nagy udvarom, amiben csináltam egy éruvot négy lakossal, és az ötödiket kihagytam. Úgy legyen ugyanígy, mivel itt tulajdonképpen létrejött egy lánc, amiben van egy középső láncem, és van két szélső, mivel a két szélső nem csinált egymással, akkor az egész olyan legyen, mint a érvénytelen legyen. Szerintem. Mert azt fogják mondani az emberek, hogy egy éruvval lehet rontani a feltételeken. Az éruv arra való, hogy segítsünk a feltételeken. Most volt egy éruv a középső udvaron, és mindenki vihetett a atyákkal. Most csinálok egy éruvot a jobb szélső udvaron, és ezért elrontom a középső udvarnak is az éruvját. Milyen dolog ez? Úgyhogy ez a válasz a Rav Sésius kérdésére. Oké, bárhogy is legyen, ezzel a mai adagot befejeztük, és a válasz, amit kaptunk erre az utolsó kérdésre, ugye egyértelműen, tehát a Simon álláspontját magyaráztuk, hogy mi az oka annak, hogy a két szélső ebben az esetben közösködhet a középsővel, de egymással nem közösködhetnek, illetve megtanultuk azt is, hogy mi az oka annak, hogy a négy ama az embernek a közvetlen kerülete, amiben mozoghat, hogyha nincsen más székhelye, illetve azt is megtanultuk, hogy ez a négy ama, ez személyre szabott négy ama, Úgyhogy bőven van mit megjegyezni a mai tananyagból. Mindenkinek egy további szép estét kívánok. És a holnapi tanulásról még gyorsan egy szót. Holnap Erev Jom Kipur van. Jom Kipur előtti nap. Értem szerint nem fogunk tudni szokásos módon vasárnap este tanulni, mert akkor már a kolnidrét fogjuk mondani. Amúgy mindenkit szeretettel várunk a bombabiztos kolnidrénkre. Koronabiztos, természetesen nem biztos, semmi nem biztos, de teljes elővigyázatossággal rendezett kolnidrére az Óbudai zsinagógához, ahol egy nagy sátról van felállítva, falak nélkül, és ne hagyjuk ki a kolnidrét. Este 6:30 várunk mindenkit szeretettel. A tanulásra visszatérve pedig holnap reggel fogunk tanulni, szerintem ilyen 8-9 körül, délelőtt, kora délelőtt, 9-10, majd meglátjuk, reggel kiküldjük az üzenetet, attól függ, hogy alakul a nap. Addig is mindenkinek egy további szép estét, szép álmokat, és jó készülődést a holnap esti nagy napra.